Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk. Döntött az Európa Parlament, figyelmeztetés jogkövetkezmények nélkül.
Maradnak a keretszámok, a diák ultimátum ellenére sem változtat a kormány.
Nem javul a helyzet, járhatatlan utak, iskolában ragadt diákok a hófúvások miatt.
Nem számít a 100 év, megszünteti a BKV előre támogatását a közlekedési vállalat.
Újra Magyarország volt terítéken az Európai Parlamentben, megszavazták azt a négypárti állásfoglalást, amely a közelmúltbeli magyarországi politikai fejleményekről szól. Az indítványt közösen nyújtották be a szocialista, a liberális, a zöld párti és az egyesült baloldali frakciók.
Az előterjesztést a néppárt nem támogatta. Az MSZP által delegált Tabajdi Csaba azt mondta, megszavazták, mert szerintük a javaslat nem Magyarország, hanem az Orbán kormány kritikája.
A fideszes európai parlamenti képviselők szerint azonban ez egy nagyon durva beavatkozás a magyar szuverenitásba.
Entschließung über die aktuelle politische Entwicklung in Ungarn.
Az európai parlament állásfoglalása a közelmúltbeli magyarországi politikai fejleményekről. Ez a címe annak az előterjesztésnek, amiről az uniós képviselők szavaztak. Az indítványt közösen nyújtotta be a szocialista, a liberális, a zöld párti és az egyesült baloldali frakció. A dokumentum kezdeményezői között két magyar szocialista képviselő is volt, Lőncz Kinga és Tabajdi Csaba. Az állásfoglalást végül 315 igen, 263 nem és 49 tartózkodás mellett fogadta el az Európai Parlament. A szocialista, a liberális, a zöld párti és az egyesült baloldali frakció voksolt igennel. A Híradónak telefonon nyilatkozott Tabajdi Csaba. Szerinte a dokumentum nem Magyarország ellen irányul, és nem is kritizálja, bírálja súlyosan az Orbán kormányt.
Megszavaztuk, mert nincs benne szó sem szankcióról, sem büntetésről. Mindösszesen arról van szó, hogy az uniós intézmények továbbra is figyelemmel követik a magyarországi fejleményeket.
Az elfogadott állásfoglalás szerint aggódnak a demokráciáért, a jogállamiságért Magyarországon. A képviselők egyúttal felszólítják a kormányt, hogy módosítsa az Európai Bizottság, az Európa Tanács és a Velencei Bizottság által kifogásolt jogszabályokat. Ilyenek például az igazságszolgáltatásról szóló, a média és a jegybank törvény. Az Európai Parlamentnek pedig jelentést kell készítenie arról, hogy ennek miként tett eleget a kormány. A néppárti frakcióban dolgozó fideszes képviselők szerint a határozat több olyan pontot is tartalmaz, amely sérti Magyarország önrendelkezését. Az állásfoglalás ellen szavazó magyar néppárti EP képviselőcsoport szerint a koncepciós pereket idézi a határozat. Szerintük a nemzetközi baloldal politikai támadásáról van szó. Ez egy párthatározat, amelynek semmifajta jogi kötőereje, következménye nincsen.
Ez egy nagyon durva beavatkozás a magyar szuverenitásba. A felelősség ezért egyértelműen a baloldali erőket terheli. Meggyőződésem szerint ez a döntés nem egyszerűen Magyarország számára káros, hanem az egész Európai Unió számára.
A magyar néppárti képviselők üdvözölték, hogy Európa legnagyobb pártcsaládja kiállt Magyarország mellett, és szerintük semmilyen külső erőnek nincs joga ahhoz, hogy felülírja a magyar emberek akaratát.
És Brüsszelben van tudósítónk Víg Zoltán. Szervusz Zoltán, mennyire volt meglepetés a szavazás eredménye, és mi lehet a következménye?
Szervusztok, jó estét kívánok! Annyiban volt meglepetés, hogy a négy említett frakciónak, a szocialistáknak, a zöldeknek, a liberálisoknak és az egyesült baloldalnak nincs meg az abszolút többség az Európai Parlamentben. Az európai parlamenti képviselők szabad mandátummal rendelkeznek, nem köti őket okvetlenül a pártfegyelem, és ezért átszavazhatnak időnként akár a másik oldalra is, és ezt a jobboldali liberálisok vagy a keresztény szocialisták nem egyszer meg is teszik. Éppen a szabad mandátumra hivatkozva kérhette Gyürk András, a Fidesz EP delegáció vezetője, az MSZP-t arra, hogy képviselők ne támogassák a 7-es cikke említését a határozatban. Ez a cikke ugye elvileg szankciókat is jelenthetne egy negatív határozat, vagy további vizsgálódások után. A szocialisták választa viszont ez volt, hogy ők a 7-es cikke első alpontját támogatták, ez további monitoringozást irányoz elő Magyarországgal szemben. A többi alpontban említett szankciókat természetesen nem. Az, hogy pontosan ki és hogyan szavazott, később, esetleg holnap a részletes szavazási lista ismeretében kiderül. A határozatnak egyébként, ahogy el is hangzott, nincs kötelező jogi érvénye, vagy hogy Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes éppen egy hete Brüsszelben elmondta, nem kell tőle feltétlenül infarktus kapni.
Víg Zoltán, köszönjük szépen!
A KDNP szerint az Európai Parlament reakciója elvakult. Rétvári Bence alelnök közleménye szerint nem az egész Európai Parlament, hanem csak egy szűk többség ítélte el Magyarországot. A néppárti és konzervatív képviselők pedig kiálltak Magyarország mellett. A Jobbik nevében Balczó Zoltán azt közölte, a magyar kormánynak ideje lenne elgondolkodnia az Európai Unió és intézményeinek függetlenségéről, tisztességéről és hasznosságáról. Kovács Zoltán kormányzati kommunikációs államtitkár szerint Strasbourgban politikailag motivált döntés született. Szerinte láthatóan olyan döntésről van szó, amely nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a kormány éppen jogi eszmecserét folytat az Európai Bizottsággal.
A miniszterelnök szerint jó irányba halad a magyar gazdaság. Orbán Viktor a Magyar Rádió 180 perc című műsorában beszélt a tegnap nyilvánosságra hozott GDP adatokról. A kormányfő szerint ugyanakkor az, hogy 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye 2011-ben, nem jelenti azt, hogy a gazdaság olyan állapotban van, amely képes mindenkinek tisztes megélhetést biztosítani. Elemzők szerint a pozitív adatok kedvezően befolyásolhatják az Európai Unióval és a nemzetközi valuta alappal kezdődő tárgyalásokat.
Elszoktunk attól, hogy jó hírek jöjjenek a gazdaságból. Ráadásul az elmúlt 8-10 év alatt be is horpadt a magyarok önbizalmat.
A miniszterelnököt is meglepte az a szerdai hír, mely szerint 2011-ben 1,7%-kal növekedett a magyar gazdaság. A piacok sem számítottak erre. Orbán Viktor szerint ugyanakkor ez még csak egy kicsi fénysugár.
Talán pozitív irányba befolyásolhatja a saját jövőnkről való gondolkodást. Ugyanakkor észnél kell lenni, tehát ez egy kétségkívül biztató adat. Szerintem mély megalapozott okai is vannak, erről esetleg beszélhetünk, de azért nem szabad azt hinnünk, hogy a magyar gazdaság ma már képes olyan teljesítményt nyújtani, ami mindenkinek tisztességes, megélhetés biztosító munkát adna. Azért ettől még messze vagyunk.
Orbán Viktor szerint 2010-ig hanyatlott a magyar gazdaság, de külön adókkal, a bank és válságadókkal, rendkívüli intézkedésekkel sikerült ezt a folyamatot megállítani. A miniszterelnök azt mondta, az Európai Unióban a magas államadósság miatt nem értékelik egyértelmű sikerként a magyar gazdasági teljesítményt.
285-es szintig jutott.
A GDP adat nyilvánosságra kerülése után szerdán hirtelen 5 havi csúcsára erősödött a forint. Elemzők szerint több oka is van a vártnál nagyobb növekedésnek.
A magyar gazdaság továbbra is tartja a növekedő trendjét. A jó adatsor mögött elsősorban a mezőgazdaság idei vagy tavalyi évi jó teljesítménnyel, valamint a már-már hagyományos ipari export, azon belül elsősorban az autóipar komoly felfutása van.
A magyar gazdaság decemberben a környező és az Európai Uniós országokhoz képest is jól teljesített. Elemzők szerint a pozitív adatok kedvezően befolyásolhatják az Európai Unióval és a nemzetközi valuta alappal kezdődő tárgyalásokat is.
Egyik ország valutája sem erősödött az év eleje óta annyit az euróhoz képest, mint a forint. A mélypont január első hetében volt, azóta majdnem 10%-os a javulás. Ezért több mint 400 milliárd forinttal csökkent a központi költségvetés bruttó adósságállománya. 2011 utolsó negyedévében a forint számított a világ egyik legrosszabbul teljesítő fizetőeszközének.
A forint január 5-én ért el történelmi mélypontját az euróval szemben, azóta egy hónapon belül közel 10%-ot tudott erősödni a világ.
Ilyen erősödést más valuta nem tudott felmutatni, ezért idén eddig a forint számít a világ legerősebb devizájának. A forint izmosodásának köszönhetően több mint 400 milliárd forinttal csökkent januárban a központi költségvetés adósságállománya. Ez nagyjából fedezni a főváros egyévi kiadásait. A szakértő szerint a befektetők újra bíznak Magyarországban, már sokkal kevésbé találják kockázatosnak a magyar gazdaságot, mint az év elején.
Változott a gazdaságpolitika kommunikációja, a befektetők pozitívan várják az EU-IMF megállapodást, és azt árazzák, hogy viszonylag könnyen sikerül megállapodni a hitelcsomagról, a nemzetközi hitelcsomagról, és ez jelentősen csökkentheti a hazai eszközök kockázati szintjét, tehát csökkentheti az állampapírhozamokat, tovább erősítheti a forintot.
Mivel az árfolyamot a gazdasági környezet alakulása is befolyásolja, így a látványos erősödést bármikor látványos gyengülés válthatja fel, mint ahogy ez ma már be is következett. Ennek oka most az volt, hogy a Moody's nemzetközi hitelminősítő bejelentette, felülvizsgált több mint 100 európai bankot, arra hivatkozva, hogy az euróövezeti válság nehezíti a pénzintézetek működését. Elemzők szerint az árfolyamot az is gyengítette, hogy az euróövezet pénzügyminiszterei hétfőre halasztották a döntést az újabb görög mentőcsomagról.
A kormány nem vonja vissza a felsőoktatási keretszámokról szóló rendeletet. Ezt Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár mondta a ma reggelben azután, hogy a hallgatói hálózat tegnap ultimátumot adott a kormánynak. Azt követelték, a kabinet keddig vonja vissza és tárgyalja újra a keretszámokat. A hallgatók tegnap az ELTE jogi karát is elfoglalták néhány órára. Ma az MSZP is bejelentette, a keretszámok újra tárgyalását kéri.
Tegnap napközben kezdtek tüntetni a hallgatók az ELTE Lágymányosi kampuszánál. Később engedély nélkül bementek, és gyakorlatilag elfoglalták az ELTE jogi karának egyik termét. A dékán többször kérte őket, hogy távozzanak. Rendőrök is jöttek az egyetem térre, de nem mentek be. A hallgatók két órán át voltak bent, aztán kijöttek. Azt követelték, hogy a kormány vonja vissza a hallgatói keretszámokról szóló rendeletet.
Ultimátumban követeljük a kormánytól, hogy hétfőn az országgyűlésben tűzzen napirendre hogy ezt a mostani felsőoktatási koncepciót eltörli, illetve kedden hozzon döntést erről, különben azok a sejtek, amik itt létrejöttek, azok a sejtek nyomásgyakorlóként fognak fellépni a kormánnyal szemben.
Mindenkinek joga van a véleményét kifejteni.
Hoffmann Rózsa ma reggelben reagált a hallgatók demonstrációjára. Az oktatási államtitkár azt mondta, nem vonják vissza a rendeletet.
Elég sűrűn kaptunk ultimátumokat és ilyen felszólításokat. Ezek többnyire politikai célzatú üzenetek. Természetesen mindent megfontoltan készítettünk elő, a visszavonást nem gondoljuk komolyan.
A hallgatók tegnap azt üzenték, ha nem módosítják a felsőoktatási törvényt, akkor újabb tüntetéseket szerveznek.
Közösségi véleményük van, elfoglalnak valami egyetemi épületet, ha jól látom.
Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta, bár a kormány véleménye más, mint a tüntetőké, de kifejezetten örül annak, hogy a diákok hallatják a hangjukat. Közben az MSZP bejelentette, hétfőn a parlamentben kéri a keretszámok újra tárgyalását.
Ezt nagyon gyorsan meg kellene tennie, 24-ig, amíg a jelentkezési határidő le nem jár. Erre mód van, hiszen egy kormányrendeletben szabályozzák a keretszámokat, ezt meg lehet változtatni.
Hunhalmi Ágnes a tegnapi tüntetésen is megjelent, hogy szolidaritást vállaljon a hallgatókkal. Az egyetemisták viszont közölték, tiltakoznak az ellen, hogy a megmozdulásra politikusok is eljöttek.
A jövőbeni együttműködési lehetőségekről tárgyalta a Magyar Szolidaritás Mozgalom és az LMP. Kunya Péter a mozgalom egyik társelnöke és Jávor Benedek az LMP frakcióvezetője azt mondta, egyelőre semmiben nem állapodtak meg, az első találkozón a bizalom megerősítésére helyezték a hangsúlyt.
Bárki akár a támadó megölésével is megvédhetné otthonát a Jobbik javaslata szerint. Staud Gábor országgyűlési képviselő azt mondta, azt kezdeményezik majd az új BTK parlamenti vitájában, hogy egy lakás vagy ingatlan tulajdon bekerített területére való jogtalan behatoláskor úgy kelljen tekinteni, hogy a behatolás az élet kioltására is irányuló támadás.
Bevezetik azt a vélelmet, hogy bizonyos körülmények között, például éjszaka fegyveres támadás esetén, vagy csoportos elkövetés esetén, azt a vélelmet állítja fel az új BTK koncepció, hogy ez a támadás az élet kioltására is irányult volna, vagyis ebben az esetben az arányosság követelménye az akár a támadó halálát is megengedi, hiszen hogyha valakinek az életére törnek, és a támadója is meghal, akkor ez arányosnak tekinthető.
Közösen döntenek mostantól a vadgazdálkodási és természetvédelmi szervezetek, hogy mikor, milyen állatokat lehet vadászni Magyarországon. Az erről szóló megállapodást a FEHOVA, vagyis a Fegyverhorgászat-Vadászat nemzetközi kiállítás megnyitóján írták alá. Közben már nyilvános az új büntető törvénykönyv tervezete, amely szerint orvvadászat miatt a jövőben akár 3 év börtön is kiszabható.
A 631-esnél is erősebb.
Különleges fegyvereket és különleges állatokat is bemutattak a 19. Fegyverhorgászat-Vadászat nemzetközi kiállításon. De volt trófea bemutató és IASZ verseny is. Itt írták alá azt a megállapodást, amely alapján mostantól a vadgazdálkodási és természetvédelmi szervezetek közösen döntenek a vadászható fajok köréről, az apróvadak vadászati idényéről, valamint a trófeák behozatalának szabályairól.
Közös monitoringozás lesz, hogy tudományosan megalapozott állománybecsléseket tehessünk. Ez lehetővé teszi mind a vadászati, mind a természetvédelmi, mind az erdőgazdasági szempontoknak az érvényesülését.
Látni itt is ő is, ahogy vergődött.
Magyarországon az évi 300 ezer elejtett nagyvad 15%-át orvvadászok ölik meg. Ők azok, akik engedély nélkül vagy tiltott helyen lövik le a vadakat.
Találunk töltény maradékokat az erdőben.
A Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács vezérigazgatója szerint az orvvadászok az elejtett vadak mellett a környezetükben élő többi állatnak is kárt okoznak.
Ha orvvadászat van egy területen, akkor azt már a vad viselkedésén is meg lehet ismerni, mert egész másképpen viselkedik a vad, amikor állandó nyomás alatt van.
Az orvvadászat jelenleg szabálysértésnek számít Magyarországon, ezért csak pénzbüntetés lehet kiszabni érte. Az új büntető törvénykönyv tervezete szerint azonban a jövőben bűncselekmény lesz, így az orvvadászok akár 3 év börtönt is kaphatnak majd.
Nemzetközi védelem alatt álló 4 tagú afgán családot fogadott be a Győr melletti Győrság, elsőként az országban. Az afgánok magyarul tanulnak, a gyerekek magyar óvodába, illetve iskolába járnak, sőt az önkormányzat a szakképzést is biztosítja majd a későbbi munkához, és segít is a családot. A programot az Európai Unió is támogatja.
Tessé, köszönöm, szívesen, bocsánat.
Az első magyar szavak. Az afgán családfő azt mondja, bár nagyon bonyolultnak tartják, minden nap gyakorolják a magyar nyelvet, egyelőre a számítógép előtt.
Később majd ez a család részt fog venni egy nyelvtanfolyamon, ez az egyik legfontosabb dolog, hogy megtanuljanak magyarul, és szintén a pályázat keretén belül szakképzésre is lesz lehetőségük.
A család idősebb gyermeke a győrsági általános iskolában tanul, lánytestvére pedig a helyi óvodába jár. A 10 éves Madi bár jól beszél magyarul, a kamerák előtt még bátortalan. Az intézményben azt mondják, nem lesz gond a beilleszkedéssel.
Külön programokat dolgozok ki, amikor délután foglalkozom vele. Természetesen ez csak beszédfejlesztés, szókincsfejlesztésen fog alapulni. Matematikában nagyon kiváló, szinte együtt van az osztállyal.
A család nemzetközi védelem alatt áll. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy vállalhatnak munkát, jogosultak szociális támogatásra, és igényelhetik az egészségügyi ellátást, mint egy magyar állampolgár.
Azért tartjuk nagyon nagy jelentőségűnek ezt a programot, mert ez az első alkalom, hogy sikerült megnyernünk egy helyi közösséget, egy polgármesteri hivatalt annak a célnak, hogy közreműködjenek menekültként vagy oltalmazottként elismert családok integrációjában.
A család integrációjához szükséges 14 millió forint 85%-át az Európai Unió biztosítja. A fennmaradó összeghez a magyar állam nyújt támogatást.
Megbüntetik a franciául beszélő gyerekeket egy brüsszeli iskolában. Belgium fővárosában elvileg a flamand és a francia is hivatalos nyelv, de az egyik iskola igazgatója ennek ellenére megtiltotta, hogy a gyerekek franciául beszélnek egymással a szünetben. A renitenseknek külön nyelvtanfolyamra kell járniuk.
A The Telegraph című brit napilap mutatta be azt a Brüsszel külvárosában lévő flamand iskolát, ahol büntetik a franciául beszélő gyerekeket. Akit rajta kapnak, hogy a szünetben nem hollandul szólal meg, azt akár el is zárhatják. Bűnismétlés esetén pedig plusz nyelvórára kötelezik őket. A szülőket még levélben is értesítették erről, akik természetesen felháborodtak. Az intézmény igazgatója szerint azért volt szükség az intézkedés bevezetésére, mert olyan sokan beszéltek franciául az udvaron, hogy veszélybe került az iskola célkitűzése, a holland nyelv általános használata. Bár a két legnagyobb nyelvi közösség, a francia ajkú vallonok és a holland nyelvű flamandok felosztották Belgiumot saját nyelvterületeikre, Brüsszelben mindkét nyelv hivatalos maradt. Így a nyelvi etnikai ellentétek is itt összpontosulnak. De nem csak a nyelvi közösségek csatároznak Belgiumban. A flamand és a vallon politikai pártok világrekordot felállítva 19 hónapon át nem tudtak megegyezni egymással, így Belgiumnak addig csak ügyvezető kormánya volt. Emiatt több tüntetést tartottak, míg tavaly decemberben megalakulhatott a kormány.
39 fokos láz és végtagfájdalom. Házi orvosok szerint ilyen tünetekkel vitték hozzájuk a legtöbb beteg gyereket az utóbbi napokban. Most már hivatalosan is influenza járvány van. Csongrádban és Békésben a legrosszabb a helyzet. Az orvosok szerint most sem késő beadatni a védőoltást, de a védettség kialakulásához legalább 2 hét kell.
Mi van, Grétike? Grétike beházasodott reggelre.
Sorban érkeznek a beteg gyerekek ebbe a szegedi rendelőbe. Szinte mindegyiknek ugyanolyan tünete van.
Hirtelen teljes jólét állapotából a gyerekeknek 39 fokos lázuk lesz, és nagyon szegényesek a tünetek. Tehát a lázon kívül nagyon más nem tapasztalunk. Kicsi garatlobot lehet látni, végtagfájdalmat lehet észlelni.
De nem csak Csongrádban, hanem Békésben, Bács-Kiskunkban és Pest megyében is megnőtt a betegek száma. Zalában elsősorban a középiskolások keresik fel a rendelőket. Az ANTS fővárosi laborjában 10 betegnél már ki is mutatták az influenza vírust.
Magyarország viszonylatában egy hét alatt 15 ezernél több új betegnek kell felső légúti tünetekkel orvoshoz fordulni ahhoz, hogy azt ki tudjuk mondani, hogy átléptük a járvány küszöböt. Ez a múlt héten megtörtént, tehát Magyarországon is influenza járvány van.
Ebben a budapesti patikában azt mondják, sokan vesznek vitaminokat, az influenza oltások azonban egyáltalán nem fogynak.
Nálunk jelenleg 5 féle utóanyag van készleten, ezeknek a főszezonja az olyan október-november táján szokott lenni. Most megnéztem, ebben a hónapban összesen 1 darab utóanyagot adtunk ki.
Az orvosok szerint még most sem késő beadatni az influenza elleni védőoltást, de a védettség kialakulásához 2 hét kell.
Van értelme a védőoltásnak még most is, de aki megkapta a védőoltást, annak vigyáznia kell, hogy a immunitás kialakulásáig direktbe ne kapja el a fertőzést.
Az influenza Európában is egyre inkább terjed, Olaszországból, Spanyolországból és Romániából is jelentettek tömeges megbetegedéseket.
Járhatatlan utak, méteres hófalak, súlyos balesetek, több megyében gondokat okozott a hófúvás. A tűzoltók és a katasztrófavédők egész nap buszokat és személyautókat mentettek ki a hófogságából. Fejér, Veszprém és Tolna megyében volt a legrosszabb a helyzet, még az autópályákon is nehezen lehetett közlekedni. Az M7-esen például 19 autó csúszott egymásba.
Ez itt nem a mező, hanem egy aszfaltút. A Dunántúlon több tucat helyen fogadta hasonló látkép a gyanútlan autósokat. A Veszprém megyei hidegúton még ennél is rosszabb volt a helyzet. Itt a házak között is jeges szél vitte a havat.
Régen volt még a 3-4 nap, nem lehetett megközelíteni. Ez még Kismiskahoz, kérem szépen.
Végül is megszokottad, bár van a nevébe, hidegút.
Az ítéletidő egyedül a mobilpostának kedvezett. Ma csak nem mindenkit otthon találtak. Ez pedig már a Fejér megyei Mány. Itt hiába vetették be a hómarókat, a szél percek alatt visszafújt mindent az útra. A híradó autójából így nézett ki mindez. Mit látsz, Péter?
Semmit. Én megyek körülbelül 10-jel.
A rendőrség a Bicske és Mány közötti utat napközben többször teljesen lezárta a forgalom elől.
Kocsmában igyon egy kávét. Ott még ott még dolgoznak, még kiszabadítják és felszabadul az út.
Nehézség az egészben, hogy nagyon sok gyerek tanul a szomszédos településeken, és azok reggel, amikor éppen át lehetett menni, akkor átmentek iskolába, és most a szülők sorra hívnak engem, és aggódnak, hogy hogy lehet hazahozni a gyerekeket.
Végül minden gyermek épségben hazaért.
Úristen, Jézusom! Ennyit lehetett hallani, mindenki meg volt ijedve.
Ezt már az a szemtanú mondta, aki látta, mint a Kaposvolán árokba csúszott járatáról próbálnak kimenekülni az utasok. A pártudvarnoki balesetet vélhetően az okozta, hogy megcsúszott a busz. A hófúvás egyébként a strádákon is komoly gondot okozott. Az M7-esen Székesfehérvárnál napközben 19 kocsi csúszott egymásba.
Fejér megyében továbbra is több út járhatatlan, autók, buszok rekedtek a hóban, és délután egy települést is elzárt óhó a külvilágtól. A Bicske és Csákvár közötti úton van Bősze Bernadett. Szervusz Berni, mikorra szabadítják föl az utat, lehet-e már tudni?
Szervusztok, jó estét kívánok! Azt egyelőre még mindig nem lehet pontosan tudni, hogy mikortól lesz járható ismét a mögöttem látható útszakasz. Annak ellenére sem, hogy folyamatosan hókotrók takarítják az utakat itt Fejér megyében. Igaz, mostanra kicsit lecsendesedett a szél, de még mindig vannak 60-80 km/órás széllökések, ezért sok helyen előfordul, hogy azt az útszakaszt, amit egyszer már letakarítottak, percekkel később újra hóátfúvások vannak rajta. A mögöttem látható útszakaszon kívül még a Zámoly-Székesfehérvár közötti rész van lezárva itt Fehér megyében, a 61-es főúton pedig torlódás alakult ki, ott ugyanis van egy emelkedő, ami nehezen jutnak fel a kamionok pont a hóátfúvások miatt. A legfrissebb információm pedig az, hogy teljesen lefagyott és jégbordás a 6-os főút, nem sokkal ezelőtt több baleset is történt arra felé, ezért a forgalmat Százhalombattánál az M6-osra terelik, és ez a terelés érvényben van egész Fehér megyében is.
Bősze Bernadett, köszönjük szépen!
Több mint 200 diák rekedt a bajai iskolákban, miután a hóátfúvások miatt nem jártak a buszok a környéken, és nem tudtak hazamenni a tanítás után. Az iskolákban vigyáztak rájuk, melegételt és teát kaptak. A kialakult helyzet miatt összehívták a Védelmi Bizottságot. A szakemberek az iskolák mellett a cégektől is azt kérték, hogy biztosítsanak fűtött helyet a dolgozóknak, amik haza nem tudnak menni. Délután Baján forgatott kollégánk Kilián Máté. Szervusz Máté, hazajutottak-e a diákok, milyen a helyzet a városban a közutakon?
Szervusz, igen, 37 általános iskolás és 170 középiskolás rekedt Baján még este 6 órakor. Közülük mostanra mindenki hazajutott, ezt néhány percre tudtam meg, úgyhogy ez a legfrissebb információ. Korábban is a legtöbben már elhelyezkedtek ismerősöknél vagy barátoknál, de mostanra ki busszal, ki pedig szülőkkel, rendőri felügyelettel, illetve rendőri kísérettel elindulhatott haza. Baja környékén egyébként elzárt település már nincs. Korábban az 55-ös úton Baja és Szeged között rekedt egy nagyobb konvoj, őket kimentették. Az 55-ös utat néhány perce újra megnyitották, egy irányban megindult a forgalom. A szél már csillapodott, de a helyzet kiszámíthatatlan. Jól jellemző, hogy mi még délután szinte száraz úton mentünk le Bajára a Gemenci erdőn át, visszafelé pedig már mi is az árokban kötöttünk ki egy hóátfúvásos szakaszon.
Kilián Máté, köszönjük a telefonos tudósítást. Elszabadultak a csipkés kúti ménes lovai. A szabadban tartott állatok a bükkben tomboló vihar miatt vadultak meg. A csaknem 20 ló körülbelül 10 kilométert futott a lilafüredet hollós tetővel összekötő úton. A rendőrök végül Lilafürednél állították meg őket, és a befagyott Szimba medrébe terelték a megriadt állatokat. Több órán át őrizték őket, nehogy elszökjenek vagy megsérüljenek. Végül kamionnal szállították vissza az állatokat.
Az esztergomi körzeti televízió elhatárolódik attól az állítólagos bűncselekménytől, amelyről egy hangfelvételen beszélt a televízió operatőre. A hanganyagot a konkurens Régió TV hozta nyilvánosságra, és az hallható rajta, hogy az operatőr tanácsokat ad egy büntetett előéletű férfinak, hogy milyen műszaki eszközöket lenne érdemes ellopni a szerkesztőségükből. A beszélgetés végén pedig azt mondja, idézem, utána mehetne egy-két koktél. A körzeti televízió stúdió vezetője szerint az operatőr nem alkalmazottként, csak önkéntesként dolgozott náluk, nyilatkozatai pedig nem a televízió álláspontját tükrözik.
Cipóba sütött lőfegyvereket foglaltak le egy autóbuszban a röszkei határátkelőn. A Pristinából Dortmundba tartó járaton először a hátsó üléssornál találtak egy alufóliába csomagolt lőfegyvert, majd további kettőt az üléssorok közé rejtve. A rendőrök megnézték az utasok csomagjait is, ekkor egy Cipóban további 4 gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak meg, 2 embert őrizetbe vettek.
11 ország, 23 filmje látható majd Budapesten a második frankofon filmnapokon, amelyet február 23-a és március 2-a között rendeznek meg az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A fővárosi bemutató után a francia kötődésű filmek közül 8-at vidéken is vetítenek majd.
A
Police című francia film az egyik, amelyet bemutatnak majd a filmnapokon. Ezekben a filmekben az a közös, hogy mind frankofón országból érkeztek, vagyis ezeken a helyeken a francia nyelvet a mindennapokban is használják. A frankofón kultúra az egy nagyon sokszínű kultúra, és a filmes műfajok ezt nagyon jól tükrözik. Tehát lesz vígjáték, lesz dráma a legtehetségesebb filmrendezőktől, mondja a Budapesti Francia Intézet igazgató helyettese. A Szemlén dokumentumfilmeket és valós történeteket feldolgozó játék és animációs filmeket is bemutatnak. Látható lesz például belga, bolgár, egyiptomi, libanoni, marokkói, román vagy svájci film is. Külön foglalkoznak a Szemlén a tavalyi arab tavasszal. 6 egyiptomi és egy tunéziai film mutatja be a forradalmat a két országban.
Második alkalommal frankofon filmnapok Budapesten és Ötvenvárosban.
Az MTVA akárcsak tavaly, idén is média támogatója a február 23-án induló frankofon filmnapoknak.
Kezdődik az ország legnagyobb télbúcsúztató fesztiválja, a Mohácsi Busójárás. Nehéz dolguk lesz a busóknak, ha valóban el akarják űzni a telet, hiszen most még majdnem 30 cm-es hó borítja Mohácsot, bár az ígéretek szerint lassan jön az enyhülés. A szervezők egész nap hókotrókkal takarították a főteret, illetve a közeli utcánkat, és már szerelik a színpadokat is. A fafaragók is folyamatosan dolgoznak, több nap is lehet, mire elkészül egy valódi mohácsi busómaszk. 6 napon át, 30 helyszínen, reggeltől estig 70 programmal várják a látogatókat, több tízezer emberre számítanak.
Megszűnik a BKV előre, a közlekedési cégnek ugyanis nincs pénze az egyesület támogatására. A 100 éves klub 3 olimpiai bajnokot, valamint 30 világbajnokot adott az országnak. Naponta több százan járnak sportolni a különböző szakosztályokhoz. A klub vezetői még bíznak benne, hogy találnak egy új tőkerős befektetőt a BKV helyére, és tovább működhet az egyesület.
Hóborítja a BKV előre focipályáját, ma akarták letakarítani, de nem tették. A tulajdonos ugyanis bejelentette, nem ad több pénzt az egyesület fenntartására. Üresek a lelátók, és valószínűleg már üresek is maradnak. Egy 100 éves patinás sportegyesület szűnik meg februártól. A klub kasszájában már annyi pénz sincs, hogy kifizessék a dolgozók végkielégítését. A BKV adósságainak csökkentése érdekében feltehetőleg hamarosan értékesíti létesítményét. Így nem csak a versenyszakosztályok, hanem a tömegsport lehetősége is megszűnik itt a Sport utcában.
Bacsakó Péter is a BKV előre színeiben nyert Magyarországon olimpiai bajnoki címet.
Az előre 3 olimpiai bajnokot és 30 világbajnokot adott az országnak. 1000-nél is több BKV-s dolgozó és 5000 gyerek jár ide, pontosabban csak járt ide mozogni, sportolni. Bár a klub vezetése abban bízik, talán akad egy befektető, aki átveszi a BKV-tól a létesítményt.
A létesítmény valamilyen szinten üzemeltetésre kerül, ami nem az előre költségvetését terheli, akkor valamilyen szinten a sportot meg tudjuk menteni.
Csók Attila szinte gyerekként jött ide a súlyzóterembe, az előre neki a második otthona. Még nem tudja, mi lesz velük.
Gondolom, aki szeretné továbbra is, az fog edzeni, vagy ugye, ha megmarad a terem valamilyen formában, akkor itt vagy esetleg máshol. Gondolom, lesznek, akik befejezik. Tehát mindenki csinálja tovább a dolgát.
Az igazgató szerint az egyesületet a BKV évente 190 millió forinttal támogatta. Ez nagyjából megegyezik a közlekedési vállalat másfél napi menetdíj bevételével.
A híradó után sporthírek Mérei Andreával, aztán időjárás jelentés, majd jönnek az elcserélt lányok és Fábri Sándor.
Az este pedig ma 20 perccel 10 óra után kezdődik. Várjuk Önöket ott, és viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A következő részben.
Ő a legjobb barátom. Nem tudsz más találni, tényleg?
Gina, te vagy B.
Ki is ön voltak éppen? Ő itt az apám.
Szívem, nincs semmi baj, csak menj anyáddal.
De hagyja el a haszkat.
Kicsoda? Tudom, mit akarok. Ezúttal nem adom fel. Emmetről nem mondok le. Elmondta, hogy belé szeretett, ugye?
Elcserélt lányok. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Ez már a következő zenekar!
Ma este a Fábriban Mészáros Zoltán, az utolsó malév pilóta.
Hány kilométer van benned, kapitány úr?
Hát olyan 10 millió körül.
Tüdő a rettenthetetlen erőcsávó.
A legutolsó háborús esemény az ott, mikor Tell Vilmos lelőtte a gyerek fejéről az almát.
Az élő legenda, Bereményi Géza.
Ráadásul én vagyok az apa, arra is rájöttem.
Valamint a desszert, Repülős Gizi, a veterán besurranó.
Ki fizeti ki a büntetéseket?
A család.
Család segít.
Őket büntet.
Fábri, ma este 9-től itt az M1-en.